Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Köszöntjük a hallgatóinkat és a nézőinket is. Ez már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor, és már itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, Rakoncai Gábor, Guinness rekorder, evezős, kenús, extrém sportoló. Hát elég felsorolni. Szia, Gábor! Köszönöm, Hello. Hogy eljöttél.
Örülök, hogy itt vagyok. Köszi szépen.
Hogy vagy? Sikerült már akklimatizálódnod?
Hát 3 hónapja volt a kikötés, úgyhogy persze, hogy nem. Tehát szerintem valamikor ősz közepe végén lesz az, amikor azt mondom, hogy minden stabil már, tehát így 75 nap egyedülként az óceánon viszonylag magas veszélyfaktor közepette, azért az egy nagyon tömény élmény, tehát nem megy így csettintésre, hogy akkor az egyik valóságból átugrik az ember itt ebbe a civilizált másfajta valóságba. Most még rengeteg itt az info, meg nagyon sok inger van, bár amióta hazajöttem, azért minden nap egy vagy akár két nagy rendezvényre hívnak, rengeteg közönség találkozó, interjúk most már azok így kezeltek, de mondjuk az előadások az, amellett, hogy ezek szuper pozitív helyzetek, de egyszerűen, tehát nem tudok úgy leülni, hogy na, akkor én most így egy órát vagyok. És mire ezt így felfogja az ember, tehát mire visszáll abból a fajta ingerszegény környezetből ebbe a nagyon masszív figyelemnek a középpontjára, azért az idő. Tehát, de nem panaszkodom, tehát ezt magamnak csináltam, meg azért ez egy jó dolog, de nem olyan, mint egy, nem tudom én, pénteken hazajövünk a munkába, és akkor szombaton ma később kelünk föl az ágyból, hanem ez így azóta ez non-stop van.
Pedig azért nagyon sok olyan expedíción vagy túl, amikor ugye elmész, valami hihetetlenül nagy dolgot csinálsz, aztán visszajössz és elmondod a tapasztalataidat, hiszen az emberek szerintem ki vannak éhezve arra, hogy hallják a minden részletet, és hogy történt, hol ültél, mi történt, hogy ment le a nap, és egyébként hogy kelt fel, tehát hogy mindent is akarnak szerintem tudni az emberek, és neked nagyon sok ez a váltás, tehát kicsit olyan, mintha hegyzenéd magad ezzel a dologgal, hogy hol egy kenum szeled át a óriási vizeket, ahol pedig itt vagy a stúdióban is mesélsz a tapasztalataidról. Tehát mondjuk minél több ilyen váltás lehet lelkedbe, annál hamarabb történik vajon a visszaállás, vagy ez nem ennek a függvénye?
Ez igen, tehát én most még egy órája még 300 diáknak tartottam egy tornateremben előadást, aztán most itt, hogyha végzőmbe ülök egy kocsiba, a kocsiból lesz egy telefonos interjú kihangosítva, aztán utána megérkezek egy nagy városi rendezvényben, ahol 500 ember lesz, szóval közben, amikor van még este még írni fogom a könyvet, és akkor holnap ugyanúgy elindul a nap. Azt gondolom, hogy az, ami odakint is mozgatott, tehát ugyanaz visz itt is tovább, csak más volt a felületet, tehát ott nyilván a hajót kellett A pontból B pontba irányítani, kezelni a időjárás által okozott generált helyzeteket, és túlélni és menni. Itt nyilván nem kell életben maradni, szóval nem a túlélésünkért megy a dolog, de nyilván meg kell felelni nagyon sok mindennek, és ugyanez ez a folyamatos fókusz, és megyünk, és csináljuk. Tehát ez mondjuk ugyanaz, csak mások a díszletek. És akkor az egyikből a lendületet át lehet vinni a másikba, de amit mondasz, ez most nem biztos, hogy olyan nagy dolognak tűnik, hogy itt ülünk és beszélgetünk, de nyilván az, hogy most ezt csináljuk, most azt csináljuk, és akkor nincs az, hogy így mindegy, mit csinálunk, az annak van egy hangulata, de ez még egyszer ezért nem, tehát messze nem panaszkodás, meg ezt az ember ezt magának generálja, meg én szeretem azt, hogyha így haladunk, tehát hogyha van, történik az élet, tehát kisgyerekként sem bírtam azzal mit kezdeni, amikor most így nem kellett csinálni semmit, tehát akkor vagy rajzoltam, vagy mentem ki a kis erdőbe, nem tudom én, biciklizni, szóval, vagy mentem edzésre, tehát valamit mindig csináltam, és sőt, hát én gyerekként én azt vártam, hogy mikor leszek felnőtt, és akkor majd be lehet menni így a közepébe az életnek, meg lehet túlmenni a horizonton, meg mindent, tehát szóval én így ezzel jó vagyok, de hát egy ilyen pörgős dolog, ami ebbe ad egy nagy stabilitást, hogy ha valaki extrém sportol, akkor hogy bár néha azért megnézegeti az elmúlásának a lehetőséget, és akkor kigyógyul abból a elképzelésből, hogy az élet az olyan végtelen történet lenne, hanem látja ennek a végességét. És a végességében meg lehet érzékelni, hogy ez iszonyúan értékes, akár egy napja is annak, hogy itt vagyunk és élünk, és akkor az ember ezt ki akarja, tehát ez akkor nem 76%-on akarja üzemeltetni a dolgait, hanem csak 100%-a jó, és ez nyilván az ember a maga szempontja szerint, de ez ad egy ilyen feszültséget, és akkor ezzel lehet menni. De ez jó, amúgy.
Mesélsz arról a 8 percről, Amikor például szembe találkoztál ezzel az érzéssel, hogy azért itt lehet akár a túloldalra is pikpakkát lépni?
Hát igen, hogyha most itt azt az európai gondolkodásmódot nézzük, itt azért mindenki úgy el van, mint hogyha korlátlan lenne az élettartam. Tehát nem érzékeljük az idő múlásának a súlyát. Pedig, hogyha egy valami biztos, hogy volt egy belépési pontunk, amikor megszülettünk, óra, perc, tehát egy dátum egy helyszínnel, ugyanígy lesz egy kilépési pontunk egy dátummal, egy helyszínen, meg még egy sztorival is. A kettő között, hogy mi megyünk át, azt meg mi irányítjuk nagy részt. És hát egy ilyen helyzet, amikor igen, az ember így mondjuk így nézegeti a saját elmúlását perceken át, és azért küzd, hogy ez ne történjen meg, akkor az elég mély tapasztalás, tehát ott az, ha túléli az egyén, akkor ez megváltoztatja az életét egyből, tehát utána biztos nem fog többet unatkozni, nem fogja keresni az élet értelmét, hanem egyszerűen tudja, hogy van értelme, és csinálni kell, tehát meg jobban érzi a súlyát talán. Meg azt mondják, hogy kell hozzá egy bizonyos kor, tehát amikor én a Kenúnak a felborulása 20-12-ben, amikor volt, én szerintem akkor még fiatal voltam ehhez, tehát ez biztos, tehát most teljesen más, hogy mentem neki ennek a projektnek, hiába ugyanaz a hajó, meg ugyanaz az óceán, meg én is kb. Ugyanaz vagyok, de már más nézőpontból néztem, tehát nem az volt a koncepcióm, hogy hát ha nem lesz nagy baj, ha meg lesz, akkor hát ha meg tudom oldani, hanem azzal számoltam, hogy igen, biztos, hogy lesz baj, a hajó fel fog borulni, különböző helyzetek fognak adódni, és akkor ezekre készültem fel, szisztematikusan előtte már 2 évvel is, és ez garantálja valamilyen szinten azt, hogy akkor itt nem lesz tragédia.
Annyira szeretem azt a mondásodat, hogy az óceánon senki nem ateista, vagy senki nem lesz ateista.
Hát ezt nem én találtam ki, de van egy ilyen mondás, igen, hogy a tengerészek közül kint a viharban, hogy is van, hogy viharban nincsen ateista tengerész. Igen. Tehát ez régen hallottam.
Én ezt tőled hallottam, vagy tőled olvastam. Úgyhogy én ezt hozzád kötöm.
Köszi. Én ezt nem tudom, kitől hallottam, meg nagyon régen, de ez nyilván igaz. Tehát, hogyha az ember így még egyszer így közel van a létezésének. Tehát van egy ilyen mondás, ez szerintem ez zseniális, ez még zseniálisabb, hogy a halál árnyékából lehet érzékelni az életnek a súlyát, vagy az értelmét, vagy a lényegét, vagy az értékét. És hogy bár az ember, az egyén azért főállásba kerüli a problémákat, a nehéz helyzeteket, főleg a veszélyes helyzeteket, és az így oké, de az ilyenfajta sportban meg az ember csak oda sodródik a széléhez ennek, és akkor onnan azért rá tud nézni az életére, hogy ez mi is az, és utána valahogy ez így visszamegy úgy a normálisba. Ha az értékét kell keresni az ilyen projekteknek, akkor ez egy nagyon markáns dolog belőle, hogy ezt megtapasztalja az ember, hogy van egy életünk, arra nagyon kell vigyázni, ez nagyon értékes, ki kell használni, vigyázni kell rá, meg hát ugyebár mindenki másnak is szuper értékes a létezése, és szuper értékes, amit tudunk beszélgetni, tudjuk egymást segíteni, tudjunk kitalálni valamit, kooperálni, bármit, tehát azért ez egy hihetetlen helyzet maga a létezés.
Mondjuk érdekes, amit ugye most beszélgetünk, mert hogyha valaki megtapasztalja azt, hogy egyébként mennyire sérülékeny is az emberi élet, akkor lehet, hogy onnantól kezdve egy ekkora szobába bezárkózik, és azt mondja, hogy én nem megyek ki, mert a harmadikról még a muskátli is a fejemre esik. Tehát, hogy lehet, hogy ez fogja benne indukálni. Na most ehhez képest te vagy a másik oldal, aki meg ugye nem azt mondja, hogy jó, hát soha az életbe, te csak a fürdőkádba lássak vizet, hanem oda mész, és újra próbálod, változtatod a körülményeket, de hogy mégiscsak próbára teszed magad. Mert vagy futsz, és az sem egy veszélytelen dolog futni, vagy futsz, vagy evezel, vagy nem tudom, hegyet mászol, tehát hogy nem az van, hogy te úgy véded ezt a kis sérülékeny életet, hogy onnantól kezdve nem csinálsz semmit.
Hát ez az én olvasatomban, tehát egy szobában nagyobb veszélyben van az egyén, hogyha nem a szobában akar lenni. Tehát azért oké, hogy az élet felfoghatatlan értékes, ez így van, de viszont a élettel az is jár, hogy élnünk kell, tehát azért van kezünk, lábunk, azért tudunk jönni, menni, vagy azért van szánk, hogy tudjunk kommunikálni, ezt használni kell, tehát ha valaki el akar menni a déli sarkra, és ez olyan erősen benne van, hogy muszáj neki, szóval arra van a sorsa, akkor neki menni kell a déli sarkra, akármi áron is, meg hogyha 20 évig készül rá, meg edzi magát, meg kvalifikálja magát, akkor is oda kell mennie, és hát mindenkinek a saját céljai, meg akinek mi a déli sarkra, park az nyilván egyedi. De én azt gondolom, hogy, hogy egyszerűen, tehát mozgásba kell lenni, az más kérdés, hogy direktben nem kell hülyeséget csinálni, de talán egy másik nézőpont, ami segít ezt megérteni, vagy megvilágítani, hogy így az veszélyes számunkra mindig, amihez nincsenek kompetenciáink, tehát amihez nem értünk, tehát én például nem tudok repülőgépet vezetni. Én, hogyha felülök egy utasszállítóra, akkor én azt nézem, hogy benne vagyunk egy hatalmas nagy alumínium hengerben, ami odafent megy, nincsen ejtőernyőm, bármi történik, én ott egy csomag vagyok, ami most a kis létezésemet odaadtam a pilótának, mert megbízok, nyilván a repülőgép karbantartóknak, meg a tervezőknek, meg az építőknek, meg mindenkinek, de azért mégiscsak ott nem én döntöm el a dolgot. Ehhez képest egy hajó a viharban, amit mondjuk akár én csináltam, és rendben van, és tudom, hogy tökéletes, és sok-sok évet készültem arra, hogy oda kimenjek, és értek hozzá, az más. Tehát ez egyszerűen más. És nyilván a pilóta azt mondja, hogy a hajózás a veszélyes, és a hajós meg azt mondja, hogy húha, hát a repülés a veszélyes, és az autóversenyző, és a többi, de ez csak az, hogy éppen mihez értünk, mert az, amihez értünk, amihez van tudásunk, az elfogadhatóbb, amiről fogalmunk nincsen, az nyilván érthetetlen, és ezzel párhuzamosan veszélyes is.
A legaktuálisabb téma az a valamivel több mint 70 nap, amit ugye most kint töltöttél az óceánon, és majd fogunk is róla beszélni, de engem nagyon érdekel, hogy mit keresel? Mit keresel a célokban, az expedícióban, az evezésben, a futásban? És veled kapcsolatban egyébként ez a kérdésem nekem, hogy mi az, amit a Gábor keres ezekben?
Hát ez pont ugyanazt, amit mindenki más. Tehát így emberek vagyunk, így többek, jobbak akarunk lenni, mint tegnap voltunk, produktívabb akarunk lenni, be akarunk illeszkedni a nagy egész képbe, értelmet akarunk találni a létezésünknek, hasznát akarjuk lelni annak, hogy bekapcsolódunk a világba, az emberiségbe, tehát ugyanígy, ahogy voltak. Előttünk volt sok ezer generáció, hogy, tehát hogyha ezt nézed, hogy hány ezer generációnak a munkája, a küzdése, a szeretete, a lemondása, a minden, az, hogy mi most itt vagyunk, csak így ilyen formátumban, és hogy még mennyi ilyen lesz még így, amíg létezik az emberiség, és ebben mi egy nagyon egy komoly kis egység vagyunk, és a magunktól a legtöbbet beletesszük az adott területbe, akkor ebből betöltjük a sorsunkat. Szóval így szerintem ez, hogyha nem is fogalmazza meg valaki, de ez az, ami mozgatja az embereket, tehát ezért fejlődik az emberiség. Valamilyen téren mindig keresi azt, hogy hogyan legyen jobb, gyorsabb, több, tökéletesebb, bármi. És hát a sport, most nézhetjük a klasszikus olimpiai sportágokat, de nézhetjük az extrém sportokat is, az ebben meg egy nagyon-nagyon leegyszerűsített dolog. Egyszerűen hatékonyabbak akarok lenni, gyorsabb akarok lenni, jobb akarok lenni, el akarok oda menni, ahova más még nem ment el, mert itt benne van az emberben ez, tehát amiért annak idején felfedezték az egész bolygót, és bejárták, és benépesítették, tehát de ugyanaz benne van az emberben. Csak most más-más dolgokat találunk itt, mondjuk itt a nagyvárosban, itt a civilizált környezetnek így a belsejében, de maga az alapelképzelés, az indítatás az ugyanaz az emberben. És én azt gondolom, hogy ez még a korral előre haladva sem tompul, csak nyilván egy 10 éveset, ami mozgat, vagy mondjuk egy 30 éveset, vagy egy 60 éveset, az akár lehet ugyanaz, csak az eszközei megváltoznak. Tehát nyilván, amit én most meg tudok oldani, az lehet, hogy 5 éve hatalmas feladat lett volna, és amit most olyan nehéznek látok, hogy valószínűleg ez az évem ez rá fog menni, az meg lehet, hogy 5 év múlva egy ilyen így reggeli kávé mellé megoldottam, és akkor kezdődhet a nap. Tehát, hogy iszonyú szépen fejlődik az emberiség, és akkor így ebbe próbálunk egy valami olyan dolgot találni, ami csak nekünk speciális és ránk jellemző. Úgyhogy szerintem semmi misztikus nincs ebben. Én az extrém sportot találtam idáig, aztán most majd keresek mást, vagy hát már megvan a más, de...
Arról lehet beszélni? A másról?
Igen, ez nyilván az, hogy én most ezt az elmúlt 18 évet így lezártam ezzel a projekttel, ez nem azt jelenti, hogy így ma reggel így keltem, hogy abba hagyom, mert olyan nincsen, tehát ez egy hatalmas nagy időszak, meg nagyon komoly élményekkel, hanem inkább ez így körbeért bennem, tehát az, ami miatt annak idén elkezdtem, úgy gondolom, hogy ki van pipálva az összes olyan dolog, ami engem hajtott ezen a területen belül, tehát így jól érzem magam, nem azt jelenti, hogy nincsen már más kihívás, mert nyilván van nagyon sok, de nekem ez így köszi szépen, én ezzel jól vagyok, és most már az van bennem, hogy nem az a kérdés, hogy még milyen projekteket pakolok még erre rá az eddigi projektekre, hanem inkább az a kérdés, hogy megvan az a hogyan tudok tovább menni. Nyilván a sportból marad az ultrafutás, mert az, ebből én tavaly előtt azért egy világbajnokságot megnyertem, tehát ez engem hihetetlen mód motivál, és nagyon érdekel, és nagyon-nagyon izgalmas. Biztos fogok még az óceánon vitorlázni is, de olyan projektet nem fogok csinálni, aminek ilyen szintű magas veszélyfaktora van, tehát amit én abba hagyok, azok a kvázi tényleg a veszélyes projektek, amiben nem nagyon szoktak nyugdíjba menni önszántukból az emberek. Úgyhogy én viszont ezt évek óta így kezelem ezt a helyzetet, hogy ugyanúgy, ahogy én kitaláltam és elkezdtem ezt a fajta barriert vagy életformát, ugyanígy én fogom ezt lezárni, tehát nem egy külső tragédia miatt, hogy azt mondom, hogy vihar volt, vagy egy hullám jött, vagy megcsúszott a hó, vagy bármi, hanem szakmailag én döntsek úgy, hogy szerintem itt van a csúcsa valamilyen téren, és akkor innentől, ami megvan, azzal megyek tovább. Tehát ez mint egy alap, mint egy házat építenénk, megvan az alap, piszok erős, benne van egy csomó meló, egy csomó érdekes nagy projekt, és akkor lehet ráépítkezni.
Menjünk egy picit vissza akkor a kezdetekhez. Említetted a gyerekkorodat, hogy neked akkor is mindig igényed volt arra, hogy csináljál valamit, hogy ilyen kis gyerek voltál, kihatott rád, hogyha azt mondta neked anyukád vagy apukád, hogy Gábor, ne csináld ezt, mert veszélyes, akkor az eljutott hozzád, vagy azért te az a kisgyerek voltál, vagy fiatal voltál, aki hitt magában annyira, hogy mondjuk kevésbé érintették meg az információk, amik kívül, vagy akár féltés is, ami kívülről érkezik.
Egyrészt tökéletes családban nőttem föl, tehát van 6 testvérem, mi 7-en vagyunk, én kezdtem a sort, és a szüleim 2 alkalomra emlékszem vissza, hogy konkrétan valamiben, amit csinálni akartam, ami számomra fontos volt, hogy azt mondták, hogy ne. Nem igazán kaptam ilyen falakat, hogy mit nem lehet megcsinálni, inkább hagytak, és én magamnak kerestem sportot, és magamnak leszerveztem, nem tudom, 9 évesen, hogy én azt fogom csinálni, és onnantól azt csináltam, és amikor jöttem haza a nyéremmel, amit nyakamba akasztottak a dobogó tetején, akkor azt mondták, hogy okay. És így nem befolyásoltak sem erre. Aztán én művésznek tanultam gimnáziumban, képzőművészeti irány egyetem, meg alkalmazott művészet, ott is a tanárok ideális helyzetben azon dolgoznak, mi az az egyedi, speciális dolog, amit csak te tudsz, és azt mutassuk meg, azt valósítsuk meg. Tehát ez gyakorlatilag teljesen ugyanaz, mint az extrém sport, egy extrém sportoló is évekig készül valamire, és utána van egy performance, ha így nézzük. Ugyanígy egy művész dolgozik a műterembe, hónapokig, hetekig, éjszakákon át, és akkor egyszer csak van egy kiállítása. Szóval nekem ez, én azt gondolom, hogy nagyon logikus út vezetett odáig, és én, ahogy mondod, én eléggé ilyen kis, amúgy meg pontosan tudtam, mit akarok csinálni. Tehát én azért emlékszem arra, hogy mondjuk 6 évesen tologatom a szőnyegnek a mintájában a kis autót, és beúrik az, hogy te jó ég, még meddig kell tologatni ezt a kis autót, hogy most meddig kell így gyerekként viselkednem, tehát mikor leszek már felnőtt, mert akkor én megyek a déli sarkra, az biztos. Szóval ezek ilyen fixen megvoltak, nem volt senki, aki itt tolt volna, de a környezetből, a mesékből, a, nem tudom, amit a szüleim felolvastak meséket, amit a tévében láttam, amit a könyvekben olvastam, a tanároktól hallottam, ott az edzőmtől hallottam, a versenytársaimtól, tehát mindig azokat a dolgokat szedtem ki, ami engem vitt előre. Tehát azért kaptam kívülről, de inkább később már, amikor elkezdtem ezt a sportot, hogy mi az, amit nem lehet, tehát kb. Mindig, amit kitaláltam, azt éppen nem lehetett. Ez szerintem egy jó visszajelzés volt, hogyha azt mondja rá a környezet, hogy jaj, oké, hogy átevezted az óceán, de át kell úzni már nem lehet, mert azt még nem csinálta meg senki, akkor én úgy voltam vele, hogy akkor ez egy izgi dolog lesz, mert el se tudják képzelni, hogy megvalósítható, akkor ez biztos nem a komfortzónámon belül levő valami olyan dolog, ami sima ügy lesz, hanem akkor ez egy komoly projekt lesz. És én ezt egy mércének használtam, tehát hogyha a környezet valamiért azt mondta, hogy ez lehetetlen, vagy veszélyes, vagy mi lesz, ha, akkor pontosan tudtam, hogy ott van a felület, aminek neki lehet menni. De kisgyerekként viszont nem nagyon állítottak meg, és az ilyen öntudatos kisrácként ez nyilván egy ideális helyzet, mert akkor csak menni kell előre.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vívandával című magazinműsor. Rakoncai Gábor a mai vendége. Most egy pici szünetre megyünk, de nem menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígvandával.